Üdvözlök mindenkit! Én a két előző gyakorlatiasabb megvalósulása a nyílt hozzáférés után egy kicsit elméleti síkra szeretném terelni a beszélgetést. És nem igazán a Debrecen Egyetemen történt változások, majd azt a következő kollega talán egy kicsit felvázolja, vagy még ott sem, inkább tényleg kontextusában szeretném a nyílt tudományt helyezni, egy kicsit definiálni, majd alternatív disszeminációs eszközöket, módszereket felvázolni, illetve ehhez kapcsolódó lektorálási szolgáltatások, mik jelentek meg újonnan a kutatók számára, illetve zárásként néhány olyan fejleményt, politikát megemlíteni, ami mozgatórugóként viszi előre a tudományos kommunikáció fejlődését a mai napokban. Nem vitatott tény, hogy a tudományos kommunikációt többségből vérzik, ennek az egyik ehhez kapcsolódó diskurzusnak a kiváltó okapa a kereskedelmi érdekeknek a megerősödése, a folyóirat krízis, ahogy ezt a szakirodalom is nevezi, de ehhez még hozzápakoltak még három krízist, hogy még sötétebb legyen a helyzet felvázolása, és erre jött válaszként berobbant a tudományos kommunikáció terén az Open Science, vagy a nyílt tudomány, ami elég komplex folyamat, fogalom, és elég kaotikus fogalom, mint kiderült. Sokféle értelmezése van, lehet, mint tevékenység, kutatási tevékenységi halmazként, vagy egy finanszírozási modellként is értelmezni, vagy egy, ahogy az EU próbálja a projekteken keresztül egy olyan mechanizmus, ami innovációt eredményez, vagy éppen csak egy alapelv halmaz. És ezt a igen, összetettséget a Foster által kialakított taxonómia is mutatja, hogy a nyílt hozzáférésű publikálás, lektorálás mellett oly sok mindent takar még az Open Science, tudománymetria, infrastruktúrafejlesztések, repozitóriumok, jogi kérdések. Úgyhogy most már nem elég erről beszélni, mint egy trend, egy változást előidéző, egy válasz arra, ami nem jó, hanem ez egy fajta, most már egy kultúráról beszélünk, egy kultúraváltásról, aminek kiemelném négy fontos alapelvét, ami számunkra fontos előtérbe helyeződik, amikor egyetemi intézményi fejlesztésekről, publikálásról van szó. A hozzáférhetőség elve, az újrafelhasználhatóság, az átláthatóság, a transparency és a szabadon elérhetőség alapelvei, amik talán igen fontos alapelvekként jelenik meg a kutatási, vagy a tudományos kommunikációban. Az Open Science-on belül talán minket, kutatókat, könyvtárakat az egyik legfontosabb eleme ez a publikálás, a diszemináció folyamata. Ezen belül is ennek az ára napi szinten szinte felmerült a felmérésekből is, mint az előbb láttuk, vagy az APC díjak kifizetésnél, valahogy a finanszírozás mindig fontos tényezője lesz ennek a folyamatnak. Egy 18-as felmérés mutatja, hogy előrevetítve is ezek a nagy előfizetési package-ek, csomagok, amit a kiadókkal az intézmények kötnek, csak növekedni fognak. Szóval ez nem változik a jövőben sem. Éppen ezért nemzeti szintű tárgyalások is elindultak már több országban. A kiadókkal próbálnak egyezkedni, hogy a nyílt hozzáférést valahogy előmozdítsák a kutatóik számára, ami nem mindenhol járt sikeresen. Az nem azt jelenti, hogy negatív lett a kifejezet, csak stagnálnak ezek a válaszok, és éppen ezért több helyen pálcatörésre is sor került, ahogy ezt már Ádám előrevetített, mondta is az Elsevierrel, Svédország, Németországban, vagy most a legújabban Kaliforniában is megszüntették az Elsevieres előfizetéseket. És én teljesen frissen találtam ez új irányvonal, amit a kiadók próbálnak intézményekkel kötni, ez még nem is tudtam magyarosítani sem, ez a content syndication, amilyen tartalmi szindikációt próbál új könyvtári és más megosztó, tudományos megosztó platformokon keresztül próbálják a kiadók elérhetővé tenni a publikációkat. Ennek egyik ilyen pilot kísérleti projektje, amit a Springer Nature néhány folyóirata és a ResearchGate között mint együttműködési megállapodás jött létre, és a 2017 novembere után megjelent, ezekben a folyóiratokban megjelent cikkeket, a szerzők ResearchGate profilján elérhetővé teszi a kiadó. Ott van két cikk, meg van adva, úgyhogy érdemes elolvasni. Ezt tényleg csak nagyon alap gondolatként mondom, ezt kicsit utána kell majd nézni. De úgy látszik, hogy a kiadók is elmozdulnak egy új irányba, ahol nem az aranyutas és a zöld utas open access publikálás mellett megjelennek új formák, amik próbálják ugye kielégíteni a változásra való igényt. És úgy látszik, hogy a könyvtári csatornáknak egyre nagyobb szerepe lesz ezekben az új fejlesztésekben. A nyílt publikálásnak kutatók számára, most áttérve egy kicsit a kutatói szemszögre, több kihívása is van a kutatók számára. Először is, amikor tájékozódik, hogy hol lehet még a hagyományos folyóiratokon kívül publikálni. Látszik, hogy olyan sok alternatív rendszer van, hogy ezek érdemes tényleg jobban beleásni az emberek magát. Először elég kaotikusnak tűnik a sok felvetett alternatíva. Emellett ugye megjelentek ezek a Predator, ragadozó kiadók, amikről ugyanúgy tájékozódni kell, hogy nehogy beleessünk a csapdába ezeknek a használatában, illetve az APC díjak, hogyha csak a kifejezetten az aranyutas publikálásra gondolunk, azoknak a finanszírozása hogyan oldható meg, más finanszírozási kérdések, a személyes archiválással kapcsolatban, milyen jogok, kötelezettségeink vannak a kiadókkal, hogyan kell ezzel kapcsolatban tárgyalni, úgyhogy több kihívással is szembesül a kutató, amikor próbál kilépni a hagyományos publikálási keretekből. Most már az interneten is, és nagyon sok ilyen projekt, EU-s projekt eszköztárakat hozott létre, hogy megkönnyítsék a kutatók dolgát. Könnyen elérhető habokról, eszköztárakról, adatbázisokról van szó, publikálási platformokról, amik segítik ezeket az új szemléletű publikálást. Mitől lesz ezek az új alternatív disszeminációs csatornák, mitől lesznek sikeresek? Az egyik az, hogy megfelelő minőségellenőrzés kapcsolódik hozzá, hogy a kutató a hírnevét nem csorbítja azzal, hogy itt publikál, illetve valamilyen motivációt arra ad a kutatók számára, hogy itt érdemes publikálni. Nagyon tényleg gyorsan, mert a lektorálásra majd szeretnék rátérni. A hírnév tekintetében, a hitelesítés tekintetében talán az a legfontosabb, hogy a folyóirat alapú értékelési rendszerről áttérünk egy másik fajta kutatási eredményértékelési rendszerre, és ezeket próbálja ezeket az új platformok népszerűsíteni. A motiváció tekintetében, hogyha az Open Science tevékenysége a kutatóknak beépülne az intézményi értékelési rendszerbe, ez nagy löketet, nagy erőt adna arra, hogy tényleg a kutatók motiválva legyenek ezeknek a használatára, az új eszközök igénybevételére. Illetve most már akkor átérünk a minőségellenőrzés és ehhez kapcsolódva a lektorálásra. Újfajta lektorálási szemlélet alakul ki, amik egy kicsit elmozdulnak ettől a régi folyóirat alapú néhány ember bevonásával történő folyamatra, kicsit kiszélesedik a rendszer, viszont egy felmérés mutatja, hogy lektorálásra szükség van, bármilyen disszeminációs csatornában gondolkozunk, legyen az folyóirat, vagy kiadói platform, vagy akár social media terén is disszeminálunk, a lektorálás fontos tényezője a publikálási folyamatnak, erre igény van, de át kell, hogy értékeljük, amivel dolgozunk most, ahogy most a szakirodalom egy zárt doboz, fekete dobozként emlegeti a lektorálást, ezt valahogy új alapokra kell helyeznünk, és nem csak kinyitni, hanem egy kicsit át is gondolni. Az, hogy milyen minőségben változik, és mennyire tud változni a lektorálás folyamata, ez attól is függ, hogy mennyire engedjük be az új technikai vívmányokat ebbe a folyamatba, mennyire tudunk elvonatkoztatni attól, hogy a lektorálás szorosan összekapcsolódik a folyóirat publikálási folyamattal, hogy ketté tudjuk ezt a két folyamatot választani. Ezek a kérdések mind meghatározzák, hogy milyen irányba mozdul el ezeknek az átértékelése. De a legfontosabb talán az, hogy egy koncepció, vagy a fogalom annak, hogy mi az az új lektorálási, ez az Open Peer Review, mit is takar, azt mindenki ugyanúgy értelmezze. Az Open Air keretében definiálva lett egy kutatás során, hogy mi is az az Open Peer Review, és ez egy gyűjtőnév, ami 7 különböző attribútumot foglal magában, különböző kombinációját ennek. A legtöbbet használt két attribútum az ugye a nyílt identitás és a nyílt lektori jelentés, ez az Open Identity, ez az Open Report, de ez nem két kizárólagos attribútuma, és nem két fontos attribútuma, de a 7-nek ugyanolyan részben hozzájáruló. De ezt a kettőt szokták leginkább a szakirodalomban felvetni, amikor Open Peer Review-ról van szó. De ez a 7 különböző attribútum különböző kombinációkban jelenik meg általában, amikor Open Peer Review-t használnak az kiadók vagy kiadói platformok. Néhány ilyen eszköz vagy lektorálási eszközt, például a független peer review, vagy a publikálás után végzett peer review, ez a post-publication peer review. Direkt nem fordítottam le mindegyiket, mert nagyon sokszor így jelenik meg maga ez a fogalom is, még magyar szakirodalmakban is, úgyhogy csak hogy felismerhetővé tegyem, hogyha olvasunk ezekről. A konzultatív peer review, az interaktív, ezek mind már bevett és működő alternatív, lektorálási alternatívák. És ha kitekintünk az összes olyan eszközre, ami minőségellenőrzéssel foglalkozik a tudományos kommunikáció terén, 4 csoportba tudjuk osztani ezeket a szolgáltatásokat, eszközöket. Az egyik az a kiadókhoz, a publikálási platformokhoz, ezek talán a legnevesebb, mert mindenki, ugye, amikor publikálunk a kiadókkal kapcsolatos információkat nézi először, ezeket ismerik talán többen. Vannak a független lektorálási szolgáltatások, amikről mindjárt egy pár szóban beszélek. Repozitóriumokhoz tartozó eszközök, azokra rátehető, feltölthető, hozzátapasztható szolgáltatások, amik ugyanolyan minőségellenőrzési folyamatot biztosítanak, mint egy kiadónál. Illetve vannak ezek a kis maradékok, ezek a appok, amik preprint szerverekhez, vagy ilyen overlay journalokhoz ben is használt, vagy a ResearchGate-nek is van egy lektorálási, ami most talán nem tudom, hogy most működik-e vagy sem, de volt egy ilyen appja, ami lektorálást biztosította fel töltött anyagokhoz. Úgyhogy néhány példát, akkor ezzel a 4 csoportra csak egy-egy példát hoznék fel, hogy ismerhetővé tegyem, hogy akik már találkoztak azért a kiadó, nem tudom, hogy a Frontiers kiadó ismerőse, ők levédték, és most már csak ők használhatják a kollaboratív peer review-nak a fogalmát például. Ez, bár a rendszer maga még mindig nem teljesen átlátható a külvilág számára, egy zárt folyamatról van szó, viszont magát a lektorálási folyamat belül kinyitották. És a szerző, a lektor és a szerkesztő egymással diskurzus alakít ki, és úgy együtt jutnak konszenzusra a beadott cikkkel kapcsolatban, és a változtatások milyen minőségével kapcsolatban, úgyhogy ezért nevezik ezt a collaborative peer review-t. A Copernicus Publication az egy kicsit talán egy disziplinához tartozik, lehet, hogy nem annyira ismert, mert a Frontiers elég sok szakterületet lefed. Ott az interaktív peer review, ami a zárt lektorálási folyamat mellett egy nyitott, a regisztrált tudományos közösség számára a kéziratot elérhetővé teszi, és nekik is van egy bizonyos időszakasz, amiben véleményt mondhatnak a kéziratról, és ez a két lektorálási folyamat együtt adja a változtatások összességét, hogy miket kell a szerzőnek változtatni a megjelenés előtt. Illetve, nem tudom, az F1000 Research ismerősen csenge valakiknek. Ez egy kiadói platform, nagyon elismert most már kiadói alternatív platform, ahol pedig a post-publication peer review használják, miután megjelentették a folyóirat, vagy a cikket, utána felkérnek három lektort, akik értékelik a cikket, illetve közé teszik, milyen változtatásokat igényelnek, és ennek megfelelően kell a új verziót feltölteni a szerzőknek. Nagyon gyorsan a független lektorásról csak a Publonszer említeném meg, ahol a kutatók profilt hoznak létre, és a lektorálási tevékenységüket gyűjthetik össze. Így több egyetemen például ezt a profilt már be lehet csatornázni az értékelési, előmeneteli értékelési rendszerbe, és nem csak a publikálási tevékenységüket értékelik a kutatóknak, hanem az a lektorálási tevékenység is beleszámít például az előmenetelibe. Van több német egyetem, ahol ezt már használják, ezt a profilt, a Publons profilját a kutatóknak. A preprint alapú publikálás egyre népszerűbb. Az archív ugye megalapozta ezt a trendet, ők már nagyon régen matematika, fizika terén, ők már régen kialakították a preprintnek a preprint alapú disszeminációt. Egyre másra jelennek meg most már a preprint szervelek, nagyon sok tudományágban, nagyon szerteágazó tudományterületi változatosságot mutat, és nagyon sokan használják, és ehhez kapcsolódva vannak, mint mutattam, olyan appok, vagy olyan overlay journalok, amelyek felvállalják a preprint tartalmak, szerver tartalmaknak a minőség ellenőrzését. Úgyhogy nem megyek bele, hogy az nyílt lektorálási folyamatokhoz tartozó ugye attribútumoknak vannak előnyei, hátrányai. Nagyon sok minden változik azzal, hogyha kinyitjuk, megmutatjuk, hogy ki a lektor, tudják egymásról a szerző és a lektor, hogy ismerik egymás munkáját is, illetve mindenki olvashatja az értékelési riportokat is, úgyhogy ezek mind több előnyös változást is hoz ezekbe a folyamatokba. A szerepek újraértelmeződnek, a szerzőknek fontos, hogy tanuljanak, informálódjanak, hogy milyen alternatívák vannak, és miket lehet igénybe venniük, illetve a szerkesztőknek a szerepe is átváltozik, egy kicsit mediálóbb lesz, inkább új szerepköt vesznek magukra, ahelyett, hogy csak eltöntik, hogy igen vagy sem, nekik egy kicsit kiterjeszkedik a szerepkörük. A rektorok is proaktívabbak, nagyon sokszor látjuk a Twitteren vagy social médiában, hogy vannak, akik nem hajlandók bizonyos folyóiratoknak lektorálni, mivel nem értik el egyet az alapelveikkel. Úgyhogy több szempontból is a szereplőknek a szerepkörei is változnak, nem csak maga az eszköztár, amiben tudunk lektorálás minőségellenőrzésként gondolkozni. Nagyon gyorsan csak a változás, ezeknek a kultúrának a változása ugye alulról felfele is történik, illetve felülről lefelé is, a mozgatórugóit már ismertettem, viszont a kutatókban még mindig rengeteg félelem van az irányában, hogy ezeket az eszközöket igénybe vegyék. Ez talán egy kicsit segíti néhány olyan intézményi, nemzeti, európai szintű intézkedés, ami kicsit meggyorsítja ezeket a félelmeket, talán háttérbe szorítja. Erről a következő kolléga fog is beszélni, mivel vannak olyan mozgatórugók, olyan fejlesztések, amik megpróbálják ezt a alulról felfelé terjeszkedő kultúraváltást előidézni. Tréningek, oktatási rendszerek, illetve a Plan S, majd látszik, hogy a nemzetek is, kiadók, finanszírozók is most már ez irányban mozdulnak el. Úgyhogy szerintem itt a vége, úgyhogy köszönöm szépen.